Könyvben utazunk, tehát én Olá Andrea vagyok. Melyik a valószínűbb? Ránk zuhan egy repülőgép, vagy teli találatunk lesz a lottón? A második világháborúban véletlenszerű mintázatban hullottak Londonra a cirkáló rakéták, vagy a németek képesek voltak az irányításukra? Ha egy ritka betegség kimutatására végzett teszt eredménye pozitív lett, mi a valószínűsége annak, hogy valóban betegek vagyunk? Keszthelyi Gabriella rengeteg érdekes példát hozott történelemből és a tudományokból, hogy megmutassa, miképpen szövik át valószínűségek a mindennapjainkat, és hogyan függ össze a matematikai gondolkodás és a kritikai gondolkodás. Milyen színű a valószínű, a véletlen matematikája? Ez könyvének a címe, és az első kérdésemmel kicsit meglepem Gabit.
Hogyan kapcsolódik a könyved témája a halálhoz, meg a mulandósághoz, és ahhoz, hogy az ember ennek a mulandóságnak a tudatában van?
Ez egy nagyon jó kérdés, amire egyáltalán nem számítottam, de tény, hogy tényleg így indul a könyv, és azt hiszem valahogy ez abból eredeztethető, hogy rengeteg inger ér minket, rengeteg információ ér minket, és valójában nagyon-nagyon kevés idő van. Tehát meg kell válogatni, vagy hát érdemes szerintem megválogatni, hogy az ember mivel tölti az idejét, és mire fordítja a figyelmét. Csak ezt értettem alatta, hogy van egy véges időnk, van egy véges figyelmünk, és el kell döntenünk, hogy ezt mivel töltjük, ezt a véges időt, és hogy hogyan gondolunk erre, tehát hogy hogyan struktúráljuk ezt az időt, és ez szerintem nagyon erőteljesen kötődik ahhoz is, hogy hogyan gondolkodunk a valószínűségekről.
Az ember nem gondolná, hogy a valószínűség számításhoz pszichés dolgok kapcsolódnak, vagy például akár az, hogy azt írod, hogy az ember mindenképpen szeretné tudni a jövőt, vagy legalábbis az a túlélésének az áloga, hogy valamennyire kapcsolatot találjon a jelen és az elképzelhető jövő között, és hogy ez matematikához kapcsolódik. Mesélsz erről, hogy hogyan?
Igen, szóval szigorúan véve, tehát hogyha valaki valószínűségszámítás kutat, mint matematikus, akkor nem kell ezekkel foglalkoznia. Én azt a szempontot akartam ide behozni, hogy a hétköznapi emberek igenis használják a valószínűségeket, anélkül, hogy használnának valószínűségszámítást. Tehát itt ez szervesen összekapcsolódik a pszichénkkel, mert úgy használjuk a valószínűségeket, hogy ugye reggel, mikor elindulunk, akkor nem tudom, nagyon sok fél döntést hozunk, hogy ugye nem fog-e késni a vonat, fog-e esni az eső, stb. Ezek mind tulajdonképpen ilyen mini valószínűségszámítások. Így éljük az életünket. Tehát valójában mi ezt nem tudatosan, nagyon-nagyon sokat csináljuk, és ebbe a nem tudatos működésben nagyon erőteljesen belejátszanak mindenféle ilyen kognitív torzítások, hogy hogyan is tekintünk bizonyos eseményekre, hogyan próbáljuk megbecsülni a valószínűségét. Ez nem egy tudományos tevékenység, és tulajdonképpen erre akarom felhívni a figyelmet. Nem arra, hogy most akkor reggel le kéne ülnünk papírral, ceruzával, és akkor kiszámolni, hogy mi lesz, hanem egész egyszerűen csak több figyelmet fordítani arra, hogy ezeket igenis csináljuk, és ezt lehet tudatosabban is csinálni, és az alapvetően hasznos nekünk.
De egyébként a milyen idő várható ma vigyek-e ernyőt típusú kérdésen túl, szerinted az életünk milyen területén lenne jó, hogyha tisztában lennénk mindazzal, amit te itt írsz a könyvedben? Szóval, hogy mondjuk a valószínűség számításra, mint egy fontos eszközre gondolnánk, és tényleg végeznénk akár ilyen nagyon egyszerű számításokat.
Hát szerintem a legfontosabb, ami talán tényleg mindenkit érint az élete folyamán, azok az orvosi dolgok. Tehát amikor bemegyünk az orvoshoz, jó, most a legrosszabbat fogom mondani, tehát hogy van valami nagyon súlyos betegségünk, és akkor azt mondja nekünk, hogy nem tudom, 40% az esély a túlélésre. Hogy ezt nagyon fontos megérteni, hogy ez mit jelent. Ez nem azt jelenti, hogy az orvos azt tudja, hogy te milyen valószínűséggel fogsz meghalni. Az orvos semmilyet nem tud, hanem az orvos azt tudja mondani, hogy eddig, nem tudom, összesen a feljegyzett történelemben ezer embernek volt ilyen betegsége, és abból körülbelül 400-an éltek túl. Ez ezt jelenti tulajdonképpen. És akkor ezt szerintem például ez nagyon fontos megérteni, hogy amikor ilyeneket mondanak nekünk, hogy ilyen-olyan valószínűséggel ez vagy az lesz, az melyik esetben mit jelent, és mi alapján mondják ezt.
Mondanál egy barátságosabb példát is, mondjuk a gyerekfelvételi esélyei. Sok ilyen van az életünkben.
Nagyon sok ilyen van, és azt is nagyon fontos felmérni, hogy sokszor egész egyszerűen nincsen elég információnk, hogy megállapítsunk valószínűségeket. És szerintem ez is fontos, tehát ha már valami komplex kérdésről van szó, például nemrég így nekem szegezték a kérdést, hogy hát, hogy akkor a világ vége is, hogy arra így lehet mondani, hát mondom, ha én tudnám, hogy pontosan mi a valószínűsége, hogy, hogy lesz a világ vége, akkor nem itt ülnék. Tehát ugye a valószínűségi becsés, ez nem egy fekete-fehér becsés, ezt nem azt mondjuk, hogy igenis biztosan be fog következni, vagy igenis egyáltalán nem fog bekövetkezni, hanem egy valószínűséget társítunk hozzá, de még ehhez is az kell, hogy a megfelelő információknak a birtokába legyünk. Tehát mondjuk tekintve egy felvételit, ott ugye lehet valamennyire arra hivatkozni, mondjuk egy gimnáziumi felvétel, hogy megnézzük az előző éves felvételiket, azt hiszem talán az hozzáférhető, hogy mennyien jelentkeztek oda, és hogy hányat vettek föl. Tehát ugye lehet látni akkor egy ilyen arányt, meg lehet nézni a feladatokat, hogy ugye mennyire hasonlóak mondjuk a feladatok, abból már egy egész jó becslést lehet csinálni, hogy akkor körülbelül ilyen nehézségű lesz, hogyha én rendesen fel tudom mérni a saját képességeimet, hogy nekem mennyire nehezek ezek a feladatok, akkor lehet egy egész jó becslést adni. De ugye olyan is lehet, tehát előfordulnak ilyenek, hogy egyszer csak hirtelen mondjuk egy iskola sokkal népszerűbb lesz, mint amilyen előtte volt. Tehát megnő mondjuk a felvételizőknek a száma, nagyobb lesz a túljelentkezés, és akkor már is jóval kisebb esélyekkel indulok neki. Szóval vannak olyan információk, amik nem láthatók számunkra, és emiatt minél komplexebb egy esemény, annál nehezebbé válik, hogy előrejelezhető legyen.
Azon túl, hogy a tudomány népszerűsítés számodra nagyon fontos, bár matematikus vagy tanítasz egyetemistákat, de mégis vállalod ezt a társadalmi feladatot, azon túl mi vitt téged arra, hogy megírd ezt a könyvet? Mert ugye benne vannak matematikai képletek, feladatok, levezetéseit is ott találjuk, és számtalan nagyon érdekes történelmi példát és legendákat, a genetikától kezdve az ipari forradalmon át számos példát hozol a valószínűség számítással összefüggésben, és egyébként definíciókat is találunk, meg szakszavakat is találunk. Szóval ez egy nagyon komplex könyv. Hogyan érett ez benned?
Úgy indult az egész, hogy mikor felvettek a Műszaki Egyetemre, én világéletemben analízissel foglalkoztam, meg analízist tanítottam, úgyhogy én ebben a hitben voltam, hogy itt is analízist fogok majd tanítani, és akkor megleptek egy ponton, hogy ja, egyébként azért vettünk fel, hogy ezt a valószínűségszámítást tanítsd majd a villamosmérnököknek, mert itt a kolléga vagy nyugdíjba fog menni, és akkor el fogod venni ezt a nagy órát. És akkor én ezen azért nem kicsit bestresszeltem, mert hogy oké, tanultam persze valószínűségszámítást meg statisztikát az egyetemen, de sose tanítottam, és így féltem is tőle eléggé, és akkor így motiválnom kellett tulajdonképpen saját magamat. És akkor azért, hogy minél érdekesebb is legyen az óra, először azért kezdtem el ilyen dolgoknak így utánézni, tehát nulladik lépésben, hogy érdekes legyen nekem, utána egyes lépésben, hogy érdekes legyen így a diákjaimnak. És aztán, ahogy már így belejöttem, egyre többször hallottam ezt, hogy ettől a valószínűségszámítástól így jobban félnek, mint a többi matektől. Tehát mire hozzám kerülnek, már átmennek két analízises matekon, és nagyon-nagyon sokan mondják ezt nekem, hogy fú, igen, hogy az analízise nem volt semmi bajuk, de ez a valszám, ez nagyon nehéz, nekik ettől nagyon félnek, ez gimibe sem ment, és így tovább. És tényleg annyira sok embertől hallottam ezt, és visszaemlékeztem, hogy nálunk se volt ez nagyon népszerű. Tehát az egyetemen a csoporttársaim között sem volt ez túlságosan népszerű, tisztelt a kivételnek, de hogy így meg tudtam érteni, hogy ezt nehéznek találják. És akkor elkezdtem ezen gondolkozni, hogy miért van ezt. És akkor ugye ez elég nyilvánvaló, elég hamar, hogy valahogy ez a valószínűségek, ez másfajta gondolkodás kell, még azon túl is, hogy matekos, tehát nem elég csak simán ez az absztrakt gondolkodás, ami mondjuk analízishez vagy algebrához kell, hanem valami egész más dolgot. Sokkal több szövegértést igényel valamilyen módon, mint a többi matek. Úgyhogy ez így évekig így érlelődött bennem, nagyon sok emberrel beszéltem, és akkor utána így megszületett bennem, hogy igazából ezt le lehetne írni, és ez talán nem is lenne rossz, hogyha leírnám.
És kinek lenne hasznos, és kinek lenne izgalmas? Gondoltál konkrét olvasóra?
Valahogy az lebegett előttem, hogy olyan olvasókat szeretnék, akiknek nem feltétlenül van nagy matekos előképzettségük, jó, egy érettségi nem árt. Tehát azt szoktam mondani, hogy olyan 11-től fölfelé érthető szerintem jól ez a könyv, hogy azért annyi matek, ugye 10-11-es matekig érdemes azért eljutni. És azon túl én azt remélem, hogy bárkinek, aki egy kicsit is érdeklődik ez iránt. Tehát, hogy elkerültem azért minden, legalábbis remélem ezt megerősített, hogy elkerültem minden ilyen igazi felső matematikai dolgot, tehát nincsenek benne integrálok, meg nem tudom, limeszek, meg semmilyen ilyen dolog, de gondolkodni azt kell benne. Tehát, hogy alapvetően olyan koncepciókról beszélek, amiket szerintem egyébként lehetne középiskolába tanítani, mert nem igényelnek akkora muníciót. Tehát én azt mondanám, hogy majdnem bárkinek jó, aki tényleg hajlandó valamennyi energiát belefektetni abba, hogy értse a dolgokat, meg valamennyire érdeklődik.
Szerinted rátanulhat valaki, tehát aki idegenkedik, elolvassa a könyvedet, és nem spórolja meg azt az időt, amit a képletekkel meg a levezetésekkel kell tölteni, akkor egyszerűen ez a gondolkodásmód, ez ismerősé válik számára.
Így van. Megpróbálja aztán egyedül egy picit, én mindig arra biztatok mindenkit, hogy akár elolvassa a könyvet, és aztán visszatér valamelyik problémához, és akkor megpróbálja esetleg felidézni, hogy is volt. Az rengeteget. És én a diákjaimnak is mindig azt mondom, hogy oké, nagyon jó, hogyha bejártok órára, de hogy otthon meg kell csinálni feladatokat, mert akkor lesz igazán meg. Ez a gondolkodásmód, ez abszolút elsajátítható. Azon a szinten, amit a könyvben elmondok, azon a szinten mindenkinek elsajátítható.
Kerestem egy kérdésfelvetést a könyvedből, csak hogy érezzék a hallgatók, hogy milyen típusú kérdések jönnek itt szóba. Például van ilyen kérdés, mi az esélye, hogy a főnökön világuralomra törekszik, ha ő egy gyíkember, és mi az esélye, hogy a főnököm gyíkember, ha világuralomra törekszik, és akkor itt a sztereotípiákról beszélsz, de hogy így tényleg mondjuk ez a kérdés eléggé meghökkentő.
Ez egy kedvenc példám egyébként. Tényleg? Tehát ugye van ez a Conteo, ez az összeesküvés elmélet, hogy ugye tele van igazából gyíkemberekkel a hatalom, hogy nagyon sok politikus, meg gazdag emberek, azok valójában gyíkemberek, és ők uralják a világot, és én ezt nagyon viccesnek találom. És onnan jött ez a felvetés, hogy ugye ez egy ilyen ismert dolog, hogy a gyíkemberek ilyen hataloméhesek, és akkor ez tulajdonképpen két ilyen logikai állítás, hogy ha valaki gyíkember, akkor világuralomra tör, vagy ha világuralomra tör, akkor gyíkember. Ez már eleve nehéz szokott lenni az embereknek, hogy ilyen ha-akkor típusú állításokat valahogy így értékeljenek. És itt csak annyi a lényeg, hogy valaki nagyon sok okból akarhat magának hatalmat, tehát az, hogy valaki világuralmat akar, abból nem következik, hogy gyíkember, vagy sokkal kisebb a valószínűsége, hogy gyíkember, mert nagyon sok oka lehetett, lett az, hogy nem tudom, szegényen nőtt fel, és akkor sok pénzt akar, vagy nem tudom, mindig is politikus akar. Tehát nagyon sok oka lehet, ezért az a lehetőség, hogy gyíkember legyen, az csak egy a sok közül. Viszont, ha már tudjuk, hogy gyíkember, akkor az, hogy világuralomra tör, annak sokkal nagyobb a valószínűsége, mert ugye egyik emberek erről ismertek. Tulajdonképpen ez egy ilyen típusú gondolatmenet, amit így nem szoktunk feltétlenül végig gondolni, de szerintem nem olyan nagyon bonyolult, és nagyon sok kontextusban lehet hasznos.
A sztereotípiákról mindenképpen kell beszélnünk, mert hogy sokat hallunk arról, hogy mennyire rossz általánosítani, hogy mennyire torzítják a valóságról alkotott képünket, az ítélő képességünket, hogyan segít, hogyha egy kicsit van a matematikai gondolkodáshoz közünk.
Hát szerintem nagyon-nagyon sokat segít. Tulajdonképpen a sztereotípiák az egy rossz általánosítás. Tehát az agyunk az úgy van berendezve, hogy minél inkább tudjunk általánosítani, hogy bizonyos szituációkban ne kelljen túl sokat gondolkoznunk. Tehát ezre vannak az ilyen heurisztikák, és ezért van az, hogyha nem tudom, bizonyos mondjuk népcsoporttal van valami rossz tapasztalatunk, akkor nagyon könnyű rögtön azt mondani, hogy ez az egész népcsoport, ez így rossz, vagy ezzel van valami baj. És mivel van erre egy erős hajlamunk, ezért ezt nagyon sokan csinálják nagyon gyakran, és ez egy ilyen egymást erősítő folyamat. Hogy nem csak én gondolom így, hanem az X is így gondolja, meg az Y is, úgyhogy biztos igaz. Tehát itt nagyon, nagyon sok sebből vérzik az ilyen típusú állítás. Tehát az egyik az, hogy ugye nincsenek konkrét statisztikák. Tehát azt lenne jó látni, hogy mondjuk egy adott típusú bűnesetet, azt egy adott népcsoport hányszor követel. Tehát ha mondjuk megnézzünk egy bűnözési statisztikát, akkor abból hány volt ilyen népcsoportú, olyan népcsoportú, stb. És akkor rögtön lehet látni, hogy hogy azért nem az van, hogy a nem tudom, 90%-a az ilyen rasszhoz tartozik, vagy olyan rasszhoz tartozik, hanem ugye az adatok azok feketén-fehéren megmondják, de az már sokkal ugye bonyolultabb, sokkal több energia utána nézni, megkeresni, sokkal egyszerűbb ugye elmenni az ilyen, úgy szoktam én mondani, ilyen shortcuton, hogy ilyen kis rövid úton gyors következtetéseket levonni, és akkor az majd biztos jó lesz. És én nem azt mondom, hogy úristen, mindenki ezt izé hagyja abba holnaptól kezdve, hanem az már egy óriási lépés lenne, erre tudatosak lennénk, hogy ezt csináljuk. Hogy csak annyi megállnánk egy pillanatra, amikor így valami gyors következtetést levonunk, akkor csak egy pillanatra megállnánk, hogy ez biztos igaz, vagy ez biztos így van.
Nagy kedvencem a nagy számok törvénye. Azért, mert erről is azt írod, hogy ezt mennyire rosszul használjuk úgy a köznyelvben. Mit szúrunk el? Mi a baj ezzel?
A legklasszikusabb tévedés, amit úgy is szoktak hívni, hogy a kis számok törvény, a kiszámok hamis törvénye, vagy a szerencsejátékos tévedése, az az, hogy ugye a nagyszámok törvénye az alapvetően azt mondja ki, hogyha egy eseménynek van egy bizonyos valószínűsége, ez a populációban vissza fog tükröződni. Tehát például van egy szabályos érmém, akkor hogyha nagyon sokszor feldobom, akkor a fejek meg az írásoknak az aránya az meg fog egyezni. És a félreértés az valahogy onnan származik, hogy az emberek hajlamosak azt hinni, hogy ez már kis mintákra is igaz lesz. Tehát ha én feldobom 8-szor az érmét, akkor ne számít csak arra feltétlenül, hogy 4 fej és 4 írás lesz benne. És ez valahogy, ez olyan nehezen megy át, hogy ez tényleg csak nem tudom, ilyen 100-as, 1000-es, 10-000-es nagyságrendekben. Minél nagyobb mintát veszünk, annál jobbak lesznek az arányok, annál jobban fog közelíteni az eredeti valószínűséghez. És akkor az ilyen klasszikus rossz alkalmazása ennek, ugye a rulett asztalnál, hogy már 5-ször volt egymás után fekete, akkor most már biztos pirosnak kell jönnie. Holott ugye minden egyes rulett pörgetés az független egymástól, tehát minden egyes pörgetésnél ugyanannyi az esélye a pirosnak, meg a feketének. És valahogy kicsit irtózunk is az ilyen hosszú egyforma sorozatoktól. Tehát én azt vettem észre, hogy az valahogy olyan, arról úgy gondolják az emberek, hogy fú, hogy az már úgy akkor nem lehet véletlen, vagy az már egy ilyen mintázat, hogyha sok egyforma van.
Meg reménykedünk, nem? Hogy valami.
Persze, hát nyilván.
Kiegyenlítődik, igen, vagy a sors dob igen, nekünk egy újabb igen. esélyt. 4 lánygyerek után csak jön már egy fiú.
Pontosan. De nagyon vicces, mert ennek létezik bizonyos értelemben az ellenkezője, ez a hot hand fenomen, amikor a sportnál mondjuk valaki már nem tudom, 6-szor egymás után volt mondjuk valami nagyon-nagyon jó ütése, mondjuk valami híres ütőnek baseball, akkor meg szeretünk pont arra fölni, hogy hogy akkor ez egy ilyen lucky strike, és hogy akkor biztos, hogy ez még így folytatódni fog. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy valójában így a gondolkodásunkat nagyon gyorsan lecseréljük így helyzettől függően. Tehát, hogy a rulett asztalnál ugye az van, hogy na most már biztos piros lesz fekete után, de a baseballban meg az van, hogy ja, már volt 10 nagyon jó ütés, biztos most még jön egy 11. is.
Tulajdonképpen ez is a túlélésünkről szól. Kell, hogy valamiben reménykedjünk, vagy higgyünk. A mintázatokat mondtad, az is szükséges nekünk, és írod is, hogy az agynak muszáj valami ismerőst összekapcsolni, hogy könnyebben boldoguljunk a világon, igen, vagy eligazodjunk a
és
világban.
És szerintem ezzel sincsen semmi baj. Tehát még egyszer arról van szó, hogy érdemes ezekre tudatos lenni, hogy hogyan működik az agyunk, és arra, hogy ez nem mindig a legjobb megoldást fogja kiadni.
Keszthely Gabriellával beszélgetünk, milyen színű a valószínű, a véletlen matematikája című könyvéről. Akit érdekel ez a téma, jegyezze fel, hogy jövő hétfőn 15-én lesz a könyvbemutató 6 órától a Rényi Matematikai Kutatóintézetben a Reál Tanoda utcában. Az is nagyon izgalmas lesz, ahogyan a folytatás itt a könyvben utazomban a szünet után.